Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt az ő tanítványaihoz: ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más vigasztalót ad majd nektek, az igazság lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek őt, mert veletek marad, és bennetek lakik. Nem hagylak árván titeket, visszajövök hozzátok. Rövid idő, és már nem lát engem a világ. Ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én Atyámban vagyok. Ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szereti. Én is szeretni fogom, és én megmutatom neki magamat. Ezek az evangélium igéi. A Szent Evangélium tanítása legyen bűneim bocsánatára. Kedves testvérek, ha választani kellene az új szövetségi iratok közül, illetőleg az új szövetségi iratokon belül arról a szöveg részletről, ami úgy különösen is lehet, hogy a legjobban közel áll a szívemhez, akkor mindenképpen azt hiszem, hogy elsőként, vagy az elsők között jutna eszembe, és nyilván ezzel nem vagyok egyedül, hanem sok az új szövetséget ismerő, olvasó ember van ezzel így. Szóval valószínűleg Jézus utolsó vacsorai búcsú beszédét választanám. Mert úgy szól ez a búcsú beszéd a barátságról, szinte olyan szerelmes módon magasztalja föl a barátságot, mint ahogy alig néhány más, akár bibliai szövegrészlet is. Mindenképpen az elsők közül való és a legszebbek közül való, ahol szinte Jézus becéző módon, becézgető, hihetetlenül nagy és szeretetteljes módon szólítja meg a kereszt árnyékában, már Jeruzsálemben, a Golgota tövében, mondhatnám így is az ő apostolait, a barátság fölmagasztalásra. Ez a szöveg részlet igazából, és a szeretet fölmagasztalása is természetesen. Hát ilyeneket mond ez a Jézus ebben a szöveg részletben, hogy aki szeret engem, azt Atyám is szereti, azt az Isten is szereti. Én is szeretni fogom, és én megmutatom neki magamat. Nem hagylak árván titeket, mondja nekik. És hogyha úgy is gondoljátok, hogy most elbúcsúzom tőletek, mondhatta volna így is, el fog jönni közétek a vigasztaló lelk, a vigasztaló, az igazság lelke, aki örökre veletek marad. Ne esetek kétségbe. Egy fiatal ember mondja ezeket, az a szavakat. Egy 30-as éveiben járó fiatal ember mondja, mint egy bölcsességgel telt idős ember, már úgy hangzanak ezek a szavak, aki tudja már azt, hogy mi az, ami az életben számít. Igazából arról szól ez a szöveg részlet, azt akarja elmondani az apostolainak, hogy ti megérdemlitek azt, hogy én veletek maradjak, és hogy tudjátok, hogy mindig is veletek leszek. Ti nem vagytok akárkik, ha megtartjátok az én parancsaimat. Hogyha emlékezni fogtok az én tanításomra, az én szavaimra, fontosnak fogjátok azokat tartani, Ti már most megmondhatom nektek, megérdemlitek azt, hogy tartsátok magatokat valakinek, valakiknek, tartsátok magatokat. Nem vagytok ti akárkik. Örökre veletek marad az igazság lelke. A világ nem kaphatja meg, de ti megkaphatjátok, mert ti megérdemlitek, mert ti nem vagytok akárkik. Kedves testvérek, valljuk meg őszintén, hogy ilyen baráti szavakra szomjazunk mindannyian. Ez kell mindegyikünknek, ez kell a mai embernek is, hogy így fölértékeljék, és hogy így tartsák őt valakinek és valaminek. Hát nem? Hát mi az életünk enélkül? Ha nem magasztaltatunk föl életünk jeles pillanataiban valamilyen módon, hogyha nem fejezik ki a számunkra, hogy nem vagyunk mi akárkik, hanem hogy fontosak vagyunk, hát akkor üres a mi életünk, akkor semmi a mi életünk. Segítő beszélgetés jut eszembe éppen, amit Szegeden egyetemi hallgatók gyakoroltak egy gyakorlatórán, ült egymással szemben, szimuláltak egy segítőbeszélgetést. Az egyik hallgató a segítő, a másik a segített, és akkor a segítő nagyon okosan visszajelezte a segítőnek, hogy most te nagyon egyedül érzed magad, mert egyedül maradtál, egy veszteségről volt szó. És üresnek érzed az életed, mondta neki. Aztán már a következő pillanatban. És próbálta még mélyíteni a beszélgetést, hogy mi mindent jelent az, ha üres az életünk, ha nincs senkink. Hát akkor mi senkik vagyunk, akkor senkinek érezzük magunkat. Mert jelentéssel akkor bír a mi életünk, amikor a másik azt mondja, hogy te szép vagy, okos vagy, jó vagy, te vagy valaki, te fontos vagy az én számomra. Hogy te milyen okos vagy? És amikor ezeket a szavakat megkapjuk, mondtam ezt most 4 szülőpárosnak is, ezelőtt a Szentmise előtt 4 keresztelő volt, hogy ez az, amit a szülők megadhatnak a gyerekeiknek, és kifejezhetik azt, hogy ők nem akárki. Hát ezért szent a szülői hivatás, ezért nem akármi a szülői hivatás, mert kifejezhetjük azt, hogy hát ők, hát ti, mert hát teli vannak egyébként félelemmel. Hát olyan ismeretlen még ez a világ, hogy csak sírni lehet benne, bömböl is a csecsemő, amíg oda nem megy az anyuka, hogy megérezhesse azt egy simogatás révén, egy mosoly révén, hogy jé, otthon is lehet lenni ebben a világban. Annyi mindent jelenthet egy barátság, eltűnik az életünk üressége. Erősnek érezzük magunkat, biztosnak érezzük magunkat, sziklaszilárdnak is érezzük olykor akár magunkat, amikor megkapjuk ezeket a szavakat, ezeket a gesztusokat. Holnap egy körben arról fogunk beszélgetni, nem titok, a Mária Rádióban lesz szó arról, egy ilyen kis kerekasztal beszélgetés kapcsán, hogy a haragról, hogy mit is jelent a harag, hogy az hogy le tudja rombolni az emberi kapcsolatokat, és éppen neki megy annak, ami pedig építi a személyiséget. És szót fogunk ejteni majd arról is, hogy mit kezdhetünk a haragunkkal, a neheztéléseinkkel. És akkor elgondoltam már, hogy el fogom mondani azt, hogy igazából nem is kell mindig bocsánatot kérni, nem is kell. Vannak olyan helyzetek, amikor nem is kell semmit sem mondani. Mert beszélnek a gesztusaink is, beszél a lelkünk békéje is arról, hogy megbocsátottunk. Nem kell ezt mindig elmagyarázni, hogy már nem haragszom. Állítólag az ember tekintetéről 9 érzelem legalább leolvasható. Néha azt gondolom, még sokkal több is. Hát mindenképpen leolvasható az emberi tekintetről is az, hogy nem neheztelek rád. Azzal, hogy mondom azt, hogy jó napot. ahogy mondom azt, hogy jó napot. Mert a kommunikációnak annyi fajta formája létezik még. Van-e béka a lelkünkben? Igazából ez egy fontos kérdés, mert ha van béka a lelkünkben, akkor tudunk olyan barátságosak lenni, mint amilyen barátságos ez a Jézus. Mindenek ellenére is. Még akkor is, ha néha iszonytatóan nehéz békésnek maradni, amikor bolondságokat csinálnak az életünkben. És lehetetlenségeket követnek el ellenünk. És mégis barátságosnak maradni. Sokszor szavakkal akarjuk megoldani. Lehet, hogy nem kell. Nem kell. Mindent meg akarunk oldani. Egy olyan világban élünk, amikor mindig mi akarunk mindent megoldani. Nem kell. Neki is adhatunk helyet. A csönd révén sokszor, amit teremtünk, amit ott hordozunk a lelkünkben, a békénk révén, ami ott van a lelkünkben, beszél az. Átmegy az. Dekódolható az. A szelídség mindenképpen. A szelídség szelídséget szül. Ha tudok szelíd lenni, ahogy megteszem az első lépést, ez jó visszajelzés önmagam felé is. Nini, nekem is van erőm. Van mondani valóm, van valamim, amit adhatok. És sokat jelent, és rengeteget jelentett természetesen annak, akinek adom. Szelíd lenni. Mennyire kell ez a mi világunkban, kedves testvérek, nem? Az a fajta barátság, amit Jézus kínál, ott az utolsó vacsorán, amitől olyan szép ez a szövegrészlet. Most, amikor éppen a hiányát szenvedjük, és még mennyire, ami miatt még a harcoló Zelenszkij is elment most a Ferenc pápához. Ami miatt a Ferenc pápa is el akar menni hozzá is, meg oda Moszkvába is. Hogy lehet-e, hogy engedik-e, azt még nem tudjuk, nem tudhatjuk. Amikor a szelídség hiányát szenvedjük, abba beleremeg egy fél világ, ha csak nem az egész. Ha már egy félvilág megfeledkezik róla, vagy akár egy egész is, hogy így is lehet, szelíden is lehet. És aztán a mi békétlenségeinket felhasználhatják a maguk számára azok, akik inkább hatalmat akarnak, mint szelídséget. Akkor a békétlenségben jut eszembe, már mi is benne vagyunk. Abban a békétlenségben is, ami most zajlik. Szentleckéhez egy mondattal szeretnék még, kedves testvérek, visszatérni a szelídség kapcsán. Nagyon érdekes az a szituáció, ahol Péter apostol írja az ő levelét, egy ősegyházi közösségnek írja, egy olyan világban, amikor ezt az ősegyházi közösséget üldözik. Üldözték a keresztényeket, tudjuk, jó 300 esztendőn keresztül Nagy Konstantin császárig, az úgynevezett milánói ediktumig. Egy üldözött közösségnek írja, már szép a megszólítás, és szelíd szóval szólítja meg Péter ezt a közösséget. Szeretteim, így mondja. Egyébként a Jézusi barátságról is, meg erről a megszólításról is, nekem Arany Jánosnak, aktuális ez most, és Petőfi Sándornak a levelezése jut az eszembe, úgy 160 levél olvasható, megmaradt. Nem mindenki tudja ezt, és sokan tudják ezt természetesen, hogy megmaradt 160 levél Arany és Petőfi levélváltásából. És amikor olvasta ezt a levélváltást, hogy elcsodálkoztam, hogy így is lehetett levelezni. Amilyen szeretettel az a két férfi ember, mondhatnám még azt is, hogy Petőfi még gyerekember volt. A 20-as éveinek az elején közepén. De ahogy ezek becézgették egymást, ahogy ezek meg akarták tisztelni egymást, ahogy leültek az asztalhoz, hogy ezt a levelet aztán megírom, és nem akárhogy írom meg, hogy tudja a János ott Nagyszalontán, meg tudja a Sándor is ott Pesten, hogy mennyire nagyra tartom. Hát annak módja volt. Ha így tudnánk levelezni azzal a szelítséggel, azzal a nagy-nagy törekvéssel, mint ahogy ők csinálták, az igazán nagyok. Kitartóan és odafigyelve a másikra, becézgetve. Ha ma olvassa az ember ezeket a leveleket, akkor annyira megmérgezett már a fantáziánk, és akkor már gyanakodni kezdünk, hogy két férfi között ilyen már nem is lehet. Hát miért ne lehetne szeretettel szólni, és még csak rosszra se kell gondolni? Remeg a lelkem, mint a bomlott cimbalom, hogy is írtam még a versben is. Szeretteim, visszatérve a Szentlecki, ez így szólítja meg Péter apostol ezt az első közösséget, amikor üldözik őket. Egy történet jut ezzel kapcsolatban, még ez eszembe, egy igaz történet, egy valódi történet. Volt egy hivatalnok a római birodalomban, egy jóindulatú római tisztviselő, 61 és 113 között élt, az ifjabb Plinius, aki írt Trajanus császárnak egy levelet, és kérdezi a császártól, nem volt a kereszténység akkor még bevett vallás, nem üldözték még Trajanus császár alatt, legalábbis Trajanus császár alatt kifejezetten nem üldözték őket, csak ha feljelentették őket, akkor kellett eljárást folytatni ellenük, tehát a második századnak a legelején vagyunk. A Plinius kérdezi a császártól, a Trajanustól, hogy hogy járja kell a keresztényekkel szemben, gyakorlatilag egy olyan közösséggel szemben, mint akiknek Péter apostol is a levelet írta, és azt írja Plinius ebben a levelében, és Biblián kívüli iratból is így tudható, hogy milyenek is és hogyan is élhettek sok vonatkozásban a kezdeti keresztények. Azt írja róluk Plinius a császárnak, az eligazítást kérő Plinius Trajanusnak a keresztényekről. Biztosítalak azonban arról, hogy a bűnük vagy a tévedésük főként abban állott, a keresztényekről írja Plinius a császárnak, a bűnük abban állott, hogy meghatározott napokon, napkelte előtt összeszoktak gyűlni, és Jézusnak, mint Istennek váltakozva éneket zengeni, és hogy esküvel kötelezik magukat nem valami bűnre, hanem arra, hogy lopást, rablást, házasságtörést nem követnek el, a szavukat nem szegik meg, és a rájuk bízott jószágot le nem tagadják. Írja a hivatalnak, a császárnak. Most ezek után följelentették őket. Mégis el kellene járnom ellenük? Kérdezi a Plinius. Mi a teendő? Ahogy mondtam, a századfordulón kelt ez a levél, kedves testvérek, Plinusnak ez a levele, de biztosak lehetünk benne, hogy az üldözött keresztény közösségre jellemző adatokat írt le akkoriban Plinius, hiszen nem állt neki érdekében dicsérni a keresztény közösséget, mert nem volt tagja az egyháznak, hanem kívül állt rajta, de mégis a keresztények ellen folytatott jogi eljárások kapcsán a fenti kép alakult ki benne róluk. Megdöbbentette az első századokban ez a keresztény közösség igazából abban a korrupt és meglehetősen szülött római társadalomban ezt a hivatalnokot, hogy így is lehet élni, hogy szeretetben is lehet élni. Még akkor is, hogyha egy följelentés nyomán mindig el kellett járni velük kapcsolatban, hogyha bizonytalanságban is volt az életük. És az üldözésben született legősibb mártírakták is azt tanúsítják, hogy az üldözött keresztények, a keresztény egyház tagjai a tágabb társadalmat kísértették sok vonatkozásban a jóra. Lehet másképpen is csinálni. Lehet barátnak maradni egy ellenséges világban is. Egy lehetetlen világban is. Lehet, hogy lehet barátnak maradni embernek maradni, jelzi nekem a keresztény, korai kezes, sok korai keresztény közösségnek az élete. Lehet barátni, barátnak maradni, egy lehetetlen, egy ellenséges világban is szelídnek maradni. És kifejezi Péter apostol azt a meggyőződését, amikor írja ezt a levelet ennek a keresztény közösségnek, hogy tehetségük van a jóra. Mert úgy írja nekik, és ezzel is fölmagasztalja őket, jobb ugyanis, ha inkább a jó tetteitekért szenvedtek, amikor ez az Isten akarata, mintsem a gonoszságaitokért. Mert Krisztus is meghalt egykor a bűnök miatt. Az igaz a bűnösökért, hogy Istenhez vezessen minket. Test szerint ugyan megölték, de a lélek szerint életre kelt. Legyetek mindig készen arra, írja nekik. Mi az alapja reményeteknek? És így írja, de szelíden, tiszteletteljesen, és jó lelkiismerettel tegyétek. Mit sugall Péter apostol egy korai keresztény közösségnek? Egy lehetetlen világban is, amikor följelentések mentén üldözhetik is őket. Korábban nagyon sokat üldözték őket, már Claudius alatt üldözni kezdték a keresztényeket, 41-től 54-ig volt császár. Vagy Néro alatt is, a 60-as években is üldözték őket, és lehetne sorolni egészen Diocletianusig, bezárólag a 300-as évekig, vagy Nagy Konstantinig bezárólag. Tehát egy lehetetlen, időbelileg is egy lehetetlen világban, és egy státus szerint, az ő státusuk szerint is lehetetlen világban, azt írja nekik, hogy ti tudtok szelídek lenni. Én tudom azt, hogy ti tudtok szelídek lenni. Én tudom azt, hogy tudtok tiszteletteljesek lenni, és tudtok jó lelkiismerettel is élni. És azt is tudom, hogy a Krisztusban való szép életetek miatt, ha gyaláznak is titeket, győztesen fogtok kikerülni. Hát ezek a szavak mindig fölemelnek, amikor hisznek bennünk. Ezek a szavak emelnek föl bennünket. És hogy ilyen szavakat tudjunk szólni, és ilyen gesztusokat tudjunk adni, mint ahogy Pál apostol ezeknek a lehetetlen körülmények között élő keresztényeknek. Hogy el tudtam mondani, hogy milyen tehetségük van. Tehát ez a zsinór mérték, kedves testvérek, azt gondolom a mi számunkra és a mi életünk során is, hogy valahogy így jelen lenni a világban. A szülőnek a gyereke számára. A gyereknek később majd az ő szülője számára. Szelíden elviselni az ő lehetetlenségeit, amik jönnek természetesen időskorban, mert már nem vagyunk ugyanazok, mint fiatalok. És rászorulunk a fiatalokra, mint egy botra, hogy mégis megtegyük azt a néhány lépést még, ami megtehető, és ami még hátra van. Rászorulunk egymásra. És még mennyire. Ilyen rossz időben, májusban nekem erről a gyönyörű szép evangéliumi részletről, meg a Szentleckéről ilyenek jutnak az eszembe. Amen.
Lélekcseppek. Schindler Mátyás atya homíliáját hallották.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Mária Rádió. Imaórák liturgiája. Kompletórium következik.